a szívekhez.
Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A rollerekre és egyéb mikromobilitási eszközökre július 16-án bevezetett kötelező gépjármű felelősségbiztosítás óta összesen 4300 ilyen biztosítási szerződést kötöttek a Netrisknél augusztus közepéig. Ezeknek az átlagos éves díja 6200 forint volt, közölte az online biztosítás közvetítő az MTI-vel. A Netrisknél eddig a roller biztosítások 21%-át budapestiek, míg 79%-át vidéki településeken élők kötöttek. A közlemény idézi Besnyő Mártont, a cég ügyvezető igazgatóját, aki szerint az első 30 nap eredményei felülmúlják a várakozásaikat, a tervezetnél több rolleres kötött biztosítást. A különböző biztosítási ajánlatok összevetése pedig indokolt volt, mert akadtak 10 000 forint alatti, de 100 000 forintot meghaladó éves díjak is a palettán. Az első körön tehát túl van a piac, azonban a becslések szerint körülbelül 30-40 000 elektromosan hajtott mikromobilitási eszközre, jellemzően rollerekre kellene biztosítást kötni, mondta. Besnyő Márton hozzátette, a statisztikák szerint havonta 20-30 olyan baleset történik, amelyben egy rolleres érintett és rendőri intézkedésre van szükség, például súlyos sérülés miatt. A világ vezető akkumulátor újrahasznosítóinak vezetőivel tárgyalt Kínában Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter pekingi látogatásának egyik kiemelt célja az akkumulátor újrahasznosító technológiával rendelkező kínai vállalatok megismerése és lehetséges magyarországi befektetéseik megvizsgálása. A megbeszélések során a felek értékelték az elektromos járműiparhoz kapcsolódó akkumulátoripar nemzetközi helyzetét, valamint megvitatták az ágazat előtt álló kihívásokat és a zöld átállásban rejlő gazdasági lehetőségeket. Még egy hétig adhatják le az általános iskolákban a nehéz helyzetben élő gyerekek iskolakezdésének támogatására a nem használt iskolatáskákat a Pont Velem Okos program, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a GLS Hungary gyűjtésében. A negyedik éve meghirdetett mosolytáska akcióhoz a Szeretett Szolgálat 76 kijelölt gyűjtőpontján és az ország számos általános iskolájában lehet csatlakozni. A felajánlásokat szeptember 16-áig várják a szervezők, akik 1500 rászoruló kisgyermeket szeretnének tanszerekkel ellátni. A korábbi években átlagosan 1300 táska gyűlt össze, a karitatív szervezetnél idén azt remélik, hogy 500 gyermek iskola kezdéséhez járulhatnak hozzá. A szervezők arra hívják az iskolásokat, hogy a kinőtt, megunt, de még jó állapotban lévő, vagy újonnan vásárolt iskolatáskáikból készítsenek mosolytáskát. Hibátlan és még jól használható táskájukat töltsék meg szintén jó állapotú vagy új tanszerekkel, de akár egy személyes üzenetet is hagyhatnak benne a táska új gazdájának, majd az adományt vigyék el a Máltai Szeretett Szolgálat gyűjtőpontjaira, vagy adják le tanáruknak. A szerdai megnyitó után csütörtökön és pénteken a díjhajtás versenyszámmal rajtol a szilvásváradi 4-es fogadhajtó világbajnokság, mondta el az állami ménesgazdaság igazgatója az M1 aktuális csatorna műsorában. Cseri Dávid ismertetése szerint az első versenyszám a díjhajtás, amely a lovak képzettségét, idomítottságát, elengedettségét hivatott felmérni, bemutatni. A világbajnokság elkövetkező programjairól beszámolva elmondta, a díjhajtás pénteki befejezése után 19 órától veszi kezdetét a hagyományőrző Hungarikum lovasgála, amely ingyenesen megtekinthető. Szombaton lesz a maratonhajtás, amely szintén ingyenes lesz, vasárnap pedig az akadályhajtással és a díjkiosztóval zárul a rendezvény. A szilvásváradi 4-es fogadhajtó világbajnokságon 14 ország, 43 versenyzője indul.
Az időjárásról.
Adáskörzetünk nagy részén továbbra is marad a többnyire napos idő, azonban délnyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet. Késő estétől az ország délnyugati felén előfordulhat eső, zápor, néhány zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15 és 21 fok között alakul. Pénteken sok napsütésre számíthatunk. Főként hazánk délnyugati felén alakulhatnak ki szorványosan záporok, zivatarok. A keleti szél több helyen megélénkül, a zivatarokat erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 33 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Böltyomáján fákűsében kert megett, zengalantos hévszarami éneket, zenka gyúl a rózsa hajnal keleten, a nyugodni bért megéj a nap megyen. Szép tavasszal nyár hevén hűsőszön át, pengeti a szerelemnek hívdalát, s édes díj a zengzetének a leány, a kacsingat állt a lakert ajtaján. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó ki a túlszoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. Tudod, én nem vagyok idegen, amilyen odakint, olyan idebent. Jő a tél és megnyíl a kert és ragad, kebelére a leány más boldogat. A csalódott megy kínak bús éjjelén, s hallgatod a lantja néma idegén. Tudod, én nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, eladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan idebent. Tudod, de nem vagyok idegen, csak a szívemet keresem, nekem a hajnal a kikelet, álladó kiadó szoba keleten. Szalad az éjszaka nyugaton, hegyeket, völgyeket akarok. A szerelem nekem idegen, amilyen odakint, olyan ideben.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Miért hagyta változatlanul az alapkamatot a monetáris tanács augusztus 27-én a legutóbbi alkalommal?
Azt gondolom, hogy érdemes egy lépés hátra lépni, hogy ezt a döntést megfelelően értelmezzük. Ugye talán emlékszünk még rá, hogy 2023-ban egy nagyon magas inflációs időszaka volt a magyar gazdaságnak, és ugye ez párosul, vagy erre reagál, hogy az alapkamat, vagy az effektív kamatszint is egy kétszámjegyű tartományba emelkedett, és ugye ennek a kamatszintnek a normalizációja, a mérséklése kezdődött meg tavaly, ugye 2023 májusában, hogy akkor 18% volt az effektív kamatszint. Ugye azóta folyamatosan csökkentette a jegybank monetáris tanácsa az alapkamatot, 15 egymás követő lépésben értük el ugye ezt a 6,75%-os szintet. És ugye tekintetben júniusban egyértelműen azt a jelzést küldtük, hogy innentől kezdve egy új szakasz van, ahol ugye minden alkalommal nagyon részletesen megvizsgálja a beérkező adatokat a monetáris tanács, és két opció közül választ, ugye a kamat szintnek a tartása, vagy egy kismértékű 25 bázis pontos kamat csökkentés. Ugye azt láttuk, hogy június-júliusban a döntés az az volt, hogy 25 bázis ponttal csökkent tovább a kamatszint. Ugye az augusztusi információk, illetve azok az adatok, amiket az elmúlt hetekben láthattunk, azt indokolták, hogy augusztusban egy átmeneti szünetre van szükség ebben a kamat mérséklési vagy normalizációs periódusban, úgyhogy ennek megfelelően született meg a döntés az augusztus végi kamat döntőlésen, tehát továbbra is 6,75% az alapkamat. Az okokat illetően azt gondolom érdemes az inflációval kezdeni, tehát egy nagy utat tettünk meg. Ugye a Magyar Nemzeti Bank célja az inflációt tekintve a 3%-os inflációs pálya fenntartható elérése, és ugye körül van egy úgynevezett tolerancia sáv, plusz-minusz 1%. Ami ugye azt gondolom, nagyon jó hír az az, hogy a tavaly évi magas inflációs rátákat követően az idei évben már szinte minden hónapban ebben a tolerancia sávban alakult az infláció. De egyetlen kivétel volt ugye ebből a júliusi adat, ami ugye 4,1%-pontos értéket mutatott. Az látszik, hogy azért az inflációnak egyrészt a hajlama, másrészt meg az inflációnak az árnyékai még mindig velünk vannak. És azt gondolom, ez egy figyelmeztető jel a jegybankok számára, mi az, amire gondolok. Tehát ugye amikor az infláció árnyékáról beszélek, akkor azt kell látni, hogy a családok, a lakosság, a vállalkozók döntéseit a felmérések szerint továbbra is nagy mértékben befolyásolja az infláció érzékelése, az inflációtól való félelem. Ugye ebből az következik, hogy nekünk továbbra is az inflációt egy nagyon fontos és csökkenő pályán kell tartanunk ahhoz, hogy ez a félelem azért folyamatosan oldódjon a gazdasági szereplőkből, és annak megfelelően tud majd mindenki értelemszerűen többet beruházni, többet fogyasztani, majd GDP szempontjából is majd segít. Amikor azt mondom, hogy az inflációs hajlam is ott van a magyar gazdaságban, akkor pedig arra gondolok, hogy a júliusi adat az éppen azt mutatta meg, hogy mondjuk az élelmiszer piacon történt egy pici szabályozó változás, ugye a kormányzat részéről, és azonnal a szektor szereplői azért egy áremeléssel reagáltak rá. Tehát az látszik, hogy amikor van lehetőség, van egy költségoldali áremelési hatás mondjuk a gazdaságban, akkor ezek az áremelkedések realizálódnak is viszonylag gyorsan. Tehát azt mondom, tudnunk kell azt, hogy az inflációs hajlam az velünk van, az infláció árnyéka hosszú, tehát továbbra is azt gondolom a fókuszába a gazdaságpolitikának azt kell helyezni, illetve a jegybanki politikának, hogy tovább gyúrjuk lefelé ezt az inflációs pályát előre tekintve. Úgyhogy ez indokolta ezt a augusztusi döntést is. Én azt gondolom, hogy szeptember, tehát a következő érkező adat, tehát az augusztus hónapról érkező adat a méréseink szerint már ismételten ebbe a tolerancia sávon belül fog alakulni, de értelemszerűen ezt majd akkor kell nyugtázni, amikor ténylegesen ez az adat be is érkezett.
De a hajlam, ha jól értem, az inflációra az egy ilyen félelem alapú hajlam. Ezt lehet valamivel oldani, hogy egy banknak van erre bármilyen eszköze?
Hát ugye a hajlam, az ugye, amikor a hajlamról beszélek, akkor ugye arra gondolok, hogy amikor van lehetősége a vállalkozásoknak árat emelni, akkor ezt az áremelkedést meg is teszik.
Függetlenül attól, hogy a kereslet milyen rá?
Nem függetlenül, de azt látjuk, hogy nagyobb arányban, mint ezt mondjuk a 2010-es évtizedben volt. Ugye erről nagyon sokat kommunikált a jegybank, ugye a költségemelkedések kapcsán is, ugye, ami az elmúlt éveket azért mindenütt a világban meghatározta, az árfolyam elmozdulások hatásait illetően, az látszik, hogy ezek a alapvetően költség oldalt érintő hatások sokkal gyorsabban jelennek meg a fogyasztói árakban most, mint mondjuk azt a 2010-es évtizedben láttunk. Tehát azt gondolom, ennek a tudatában kell lenni. A félelem az pedig egy másik tényező, tehát ugye az már picit így a gazdaságpszichológia területe. Ott ugye azt érdemes látnunk, hogy amikor egy magas inflációs időszak következik be bárhol a világon, és ezt a magyar adatok is mutatják, akkor ott azt követően azért a bizalom, a stabilitásban, a kiszámíthatóságban vetett hit, az fokozatosan lassan tér vissza. Tehát emiatt látjuk azt, hogy mind a fogyasztás, mind a beruházások csak lassan reagálnak arra egyébként az inflációban ténylegesen bekövetkezett változásokra. Tehát mondjuk a lakossági felméréseink továbbra is azt mutatják, hogy bár mondjuk a KSH által mért inflációs adatok ugye azt mutatják, hogy 4% meg az alatt volt az elmúlt hónapokban az infláció, azért a lakossági mérések mindig azt mondja, hogy hát ilyen 6-8% között van az érzékelés, amit úgy a boltokban érzünk. Tehát ezért mondom azt, hogy nem elég azt mondani, hogy most már a tolerancia sávban van az infláció, és akkor hátra lehet dőlni, nem lehet hátra dőlni, nem szabad korán győzelmet hirdetni az infláció felett. A gazdaság történelmből tudjuk, hogy az infláció egy borzasztó veszélyes jelenség, ugye leértékeli a jövedelmeket, leértékeli a megtakarításokat, ami utána kilábalás, illetve a helyreállás is csak lassabb. Úgyhogy azt gondolom, hogy azzal tud most a jegybanki politika a legtöbbet segíteni a gazdaság helyreállásában is, hogy ezt a bizalmi faktort a gazdaságban erősíti a stabilitást, erősíti a kiszámíthatóságot, mert arra fog majd felépülni egyébként a beruházásoknak, a fogyasztásnak a gyorsabb növekedése.
Mitől függ az, hogy az év hátralévő részében nyílik-e még alkalom kamatvágásra?
Itt azt gondolom két tényezőt érdemes majd nagyon szorosan figyelemmel követni. Ugye egyrészt a magyar gazdaságok kapcsolatos tényezőket, itt első helyre tenni megint csak az inflációt. Tehát még egyszer a cél az, hogy továbbra is, hogy lefelé toljuk, lefelé gyűrjük az inflációt a teljes gazdaságpolitika szintjén. Ebben azt gondolom, hogy egy banknak nagyon hangsúlyos szerepet kell vinni továbbra is, és fenntartható módon érjük el a 3%-ot. A fenntartható módon az azt jelenti, hogy nem egy hónapra, hanem több negyed éven, több éven keresztül 3% körül horgonyozzuk ismét az inflációt. Én azt gondolom, ezt kell vizsgálni, hogy a következő havi adatok ezt megerősítik, ezt a pályát, vagy pedig sem. A másik tényező pedig az, hogy a magyar gazdaság a kockázati megítélése, az hogyan néz ki. Itt értelemszerűen több faktor is fogja majd ezt befolyásolni. Itt azt gondolom, hogy komoly előrelépések történtek több területen, tehát mondjuk a folyófizetési mérleg pozíciója a magyar gazdaságnak. Hát emlékszünk, hogy 2022-ben mekkora ütést kapott ugye az energiaár emelkedés következtében. Egy nagyon gyors kiigazodás érkezett 2023-ban, ami jó hír, hogy a 2024-es adatok azt mutatják, hogy ez tovább folytatódott. A költségvetés területén ugye azt láttuk, hogy azért azt nagyon szorosan követik a befektetők, hogy az idévi hiánycélt azt képes-e teljesíteni Magyarország, ami 4,5% vagy sem. Én azt gondolom, hogy a nyáron hozott döntésekkel a költségvetés hiánycél elérhetősége az bizonyosan javult. Tehát azon ezek azok a belső faktorok, amit a befektetők minden alkalommal nagyon szorosan követnek, és akkor van a külső közeg, ami azért látjuk azt, hogy hullámzik, tehát ugye ez megint csak egy olyan faktor, ami arra inti minden jegybankot, hogy azért óvatosan, türelmesen, tartsuk szárazon a puskapört, mert nagyon gyorsan változnak, azt gondolom, azok a narratívák, amik a globális pénzpiaci közeget meghatározzák, de az most egy élesebben látszik, hogy azért a nagy jegybankok is, ugye az LKB már elindult a nyár elején, de minden várakozás szerint a Fed is ugye elindíthatja a kamatcsökkentési ciklusát most szeptemberben, és azt gondolom, ez egy kulcskérdés, hogy a tekintetben milyen piaci reakciókat láthatunk majd a feltörekvő gazdaságokban, ugye Magyarország ebbe a csoportba tartozik, tehát azt gondolom, ez a két faktor fogja majd azt meghatározni, hogy mekkora mozgástere van a kamatpolitikának az év végéig.
Az aktuális kamatszintnek meg a kamatpályának milyen hatása van a hitelezésre, aminélkül nem nagyon van gazdaság?
Hát értelemszerűen nagyon szoros hatása van a hitelezésre, tehát itt az, hogy a hitelköltségek azok hogyan alakulnak, az értelemszerűen nagy fontos faktor az, hogy a kamatpolitika az hogyan néz ki. Itt azért minden alkalommal alá kell húzni, hogy itt ugye nagyon sokszor a figyelmet kiegyezzük egyetlen számra az alapkamatnak a mértékére. De ugye azt tudjuk mi is a hétköznapi életből, akár vállalkozóként, akár magánszemélyként, hogy amikor hitelt veszünk föl, akkor sokszor hosszú futamidejű hiteleket veszünk föl, hosszabb kamatfixálás mellett. Ugye értelemszerűen ezeknek az árazását már nem az alapkamat határozza meg, hanem az, hogy a magyar gazdaságban a hosszú futamidejű hozamok, 5-10 éves hozamok, azok milyen pályán mozognak. És ugye itt is még egyszer-kétszer aláhúznám azt, hogy itt a kockázati felárink azok ebben egy nagyon fontos tényezők, tehát ezért is fontos, hogy a gazdaság pedig egésze a kockázati felárak csökkentés és azon keresztül hozamkörnyezet mérséklése felé hassanak, hiszen ezt tudja majd belendíteni a hitelezést. És a hitelpiacra visszatérve, én azt gondolom, nem lehet elhanyagolni, vagy hát itt is azt gondolom, az első helyen kell emelni a hitelpiac működését, illetően a bizalomnak, a jövőbeli kilátásoknak a szerepét a hitelezési döntésekbe. És ez jól látszik egyébként az aktuális hitelpiaci adatokban is. Tehát, hogyha olyan szegmensét nézzük a hitelpiacnak, mint a lakossági szegmens, ahol a munkaerőpiac továbbra is erős maradt, a reálbérek növekednek, és minden bizonnyal ez a folyamat, ez a következő években is zajlik majd nagyon szép ütemben tovább.
Ott bátrak vagyunk.
Ott bátrak vagyunk, és meg is indult a már piaci alapon, tehát hangsúlyozni, piaci alapon, abszolút a hitelpiacnak a visszaépülése, a helyreállása, egy nagyon gyors hitelnövekedést látunk gyakorlatilag minden szegmensében a lakossági piacnak. A válti szegmensben pedig abszolút kivárás zajlik. Ott ugye minden felmérésünk azt mutatja egyébként, hogy az első 3-4 faktor között a válti oldalon is alapvetően a kereseti kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanságot említik, tehát nehéz azt látni, hogy a exportpiacainkon, a belső keresletben milyen változások zajnak majd a következő években, viszont hogy minél biztosabbak vagyunk ebben, annál könnyebb a kapacitásokat majd erre rátervezni. Ugye a második helyen az infláció, tehát hogy a költségei a gazdaság vagy a vállalkozás működtetésének hogyan fognak nézni, és gyakorlatilag nincs az 5-6 legfontosabb szempontban az, hogy milyen finanszírozási, tehát milyen kamatszint mellett kell ezt a folyamatot megtenni. Tehát itt is azt gondolom azt, hogy a vállalati hitelpiac az elkezdjen visszaépülni, kulcselemre lesz az, hogy egy kiszámítható keresleti felívelés történjen meg a magyar gazdaságba, és általában a bizalom az erősödjön a jövőt illetően.
Tehát akkor nem lehet egy olyan jegybanki alapkamatszintet mondani, amihez képest kell majd mondani egy piaci hitelezési kamatot, amire azt lehet mondani, hogy ezt a vállalat már bőven ki tudja termelni, hanem több tényezős?
Én azt gondolom, hogy ez egy hibás leegyszerűsítés a folyamatoknak, illetve annak a világnak, ami körülöttünk zajlik. Tehát érdemes megnézni a nemzetközi adatokat. Tehát hogy e tekintetben a hitelpiacoknak, a vált hitelpiacoknak az alapfolyamatai nagyon egy irányba mutatnak. Európában mindenütt azt látjuk, hogy lassulnak a hitelezési tendenciák, nagyon lassan kap lábra a hitelpiac, függetlenül attól, hogy valahol mondjuk 4%-os az alapkamat, vagy éppen 6,75, és mondjuk ebben a tartományban még nagyon sok számot mondhatnék. Tehát ez nekem pontosan azt mondja, hogy van egy közös faktor az egész folyamat mögött, ami nem a kamathoz kapcsolható, hanem igazából ahhoz, hogy mik a kilátások, mik a jövőbe vetett bizalma, hite, hogyan néz ki a gazdasági szereplőknek, amit értelemszerűen egy ilyen háborús közegben, és ez azt gondolom leginkább a közép-kelet-európai régiót érinti, különösen nehéz még fölfelé csavarni és folyamatosan javítani.
Na, egymunk elemzi a magyar gazdaság állapotát, igen. És mi fékezi a növekedést most?
Itt is két nagy szeretet említenék, hogy első helyen mindenféleképpen az exportpiacainak az állapotát, és hogy e tekintetben is azon nagyon tanulságosak azok a folyamatok, amik az Európai Unión belül zajlanak. Tehát az látszik, hogy az a válság halmaz, ami mondjuk már indult a koronavírus járványa, majd követ az energiaválság és a sajnálatos háború Ukrajnába, az nagyon erőteljesen megütötte a német gazdaságot. Tehát, hogyha egy ilyen európai térképre helyezzük, hogy mondjuk a 2010-es évtizedhez képest hol lassult az elmúlt 4 évben leginkább a gazdasági növekedés, akkor a német gazdaságot az elsők között van.
Első exportpartnerünk.
És ő a legfontosabb exportpiacunk, úgyhogy innentől kezdve egy elég erős determinációban vannak azok az országok, akik a német termelési lánchoz szorosan kapcsolódnak, ugye ilyen Szlovákia, Csehország és Magyarország. Tehát ebben a közegben, amiben most működünk, ugye ez az export kilátásokat azért elég erőteljesen beárnyalja, és hát ugye a legtöbb felmérés azért egyelőre nem mutat rövid távon egy erőteljes váltást ebben a folyamatban. Tehát azt gondolom, hogy az export oldalon ez a legfontosabb történeti elem, hogy egy olyan gazdasághoz, egy olyan iparághoz kapcsolódik nagyon szorosan a termelési láncunkon keresztül, ami most hát egy, mondjuk azt, hogy egy nagyon erőteljes geopolitikai párviadalban is ugye aktívan a fókuszpontba került, és hát egy nagy technológiai átmeneknek is a fókuszpontjában van, tehát hogy az autóipar, elektromos autózás, stb. Tehát, hogy itt azt gondolom, ez egy olyan terület, aminek a teljesítmény az nagyon az elmúlt időszakban visszafogta a magyar gazdaságnak az aktivitását, és a másik terület az pedig a beruházásoknak a csökkenése. Itt azt azért érdemes azt gondolom elmondani, hogy itt a szintek nagyon számít, tehát az, hogy honnan indultunk. Tehát itt azért nagyon drámai számok jönnek át a sajtóba, hogy akkor 14-15%-kal csökkentek a beruházások Magyarországon a második negyedévben, és hogy akkor ez szintben hol van, stb. De azt azért érdemes látnunk, hogy a 2010-es évtizedben a beruházások egy fontos húzó motorja volt a magyar gazdaság növekedésének. Nagyon magas beruházási rátát értünk el az évtized végére, top 3-ba volt Európában is ugye ezekhez a szintekhez képest csökken most a beruházás, ami értem szerint az egy ilyen éves GDP dinamikába egy negatív érték, ugye emögött ugye két folyamat van, az egyik az a bizalom, amit már említettem, tehát egy ilyen időszakban, amikor a kereseti kilátások bizonytalanok, maga a gazdasági közegben nagyon sok a bizonytalansági faktor, mindenki sokkal óvatosabban fog bele új beruházási döntésekbe, inkább kivárás jellemzi a vállalatokat. A másik elem pedig ugye az állam oldalán az, hogy ugye, ahogy említettem, a hiány célok egy nagyon fontos, a hiány célok a teljesítés egy nagyon fontos a magyar gazdaság kockázati megítélését befolyásoló faktorrá vált, amit ugye a kormányzat részben új intézkedésekkel, részben olyan intézkedésekkel ugye próbál elérni, amelyek alapvetően a kormányzati beruházási számokat azt ugye évről évre egy alacsonyabb pályára terelik. Tehát azt gondolom, ez a két hatás van a mögött, hogy a beruházások az idei évben egy ilyen csökkenő pályára álltak, és ugye érdemes egy szót ejteni a fogyasztásról, mert azt gondolom, ez a sajtóban nagyon sok vitát generált az elmúlt időszakban. Mi a jegybanki oldalról itt, ugye két fontos állítást látunk a fogyasztási pálya mögött. Tehát egyrészt a fogyasztásnak a helyreállása itt ebben a válság szakaszban, ott én azt gondolom abszolút a régiós trendekkel összhangban alakul. Tehát hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk 2019 végéhez képest, mondjuk az elmúlt 4 évben a lakossági fogyasztás hogyan alakult a magyar gazdaságban, akkor azt látjuk, hogy jelenleg 8%-kal van mondjuk a 2019-es szint fölött, mondjuk az európai átlag az való 2,5%. Tehát, hogy messze-messze az európai átlag fölött van a lakosságnak a helyreállás, és mondjuk nagyjából kéz a kézben halad a magyar adat, az a lengyel, a lengyel pályával, egyik negyedében a lengyel adat van előrébb, másik negyedében a magyar adat van előrébb. Tehát én azt gondolom, az, hogy ciklikusan hogyan áll helyre a magyar lakossági fogyasztás, én abban olyan nagyon nagy történetet nem látok. Egyébként a jegybanki prognózisunkhoz képest még egy picit gyorsabb is, tehát most épp dolgozunk az új előrejelzésünkön, tehát valószínűleg még fölfelé is kell majd revidiálnunk e tekintetben a prognózisunkat, mármint a fogyasztási pályát illetően. Ahol a fogyasztásban biztosan van elmaradás, az biztosan sokkal inkább a strukturális állapota a fogyasztásnak, tehát hogy azt kell látnunk, hogy ezen a fejlettségi szinten, ahol most a magyar gazdaság tartózkodik, a tipikus vagy a jellemző fogyasztási ráta, tehát mondjuk a megszerzett jövedelmünkből mennyit költünk fogyasztásra, az ilyen 88-90% körül van. Tehát azért a nagy részét a jövedelmünknek elfogyasztjuk. Ugye ez a hányados, ez most Magyarországon 80% alatt van, tehát 78-79% a legutolsó adatok szerint. Tehát itt látszik az, hogy van egy strukturálisan alacsony fogyasztási hányad a magyar gazdaságban. Ez körülbelül 10% alacsonyabb, még egyszer annál, mint amit a fejlettségi szinten működő más hasonló gazdaságokban megfigyeltünk. Egyébként vannak még hasonló cipőben járó országok a régióban, például Csehország is ilyen. És akkor ugye itt a kérdés, hogy mi ennek az oka? Ennek azt gondolom, az okai több rétűek. Ugye egyik rétegéről már beszéltünk, a megtakarításokról. Tehát ugye ebben a közegben tehát nagyon óvatosak a családok, és mindenki több pénzt tesz félre. Ugye megtakarításokra, ezt láttuk az elmúlt gyakorlatilag most már 2 évben. Ez az egyik elem, de van több más elem is. Ugye az egyik, a második elem az szorosan kapcsolódik a versenyképesség, a termelékenység kérdésköréhez. Tehát értelemszerűen akkor lehet ezt a rátát érdemben emelni, hogyha a magyar gazdaság képes egy magasabb termelékenységi szinten működni. Ha egy magasabb termelékenységi szint mellett működünk, az magasabb béreket jelent rövid és hosszú távon is, és ha magasabbak a bérek, akkor mindenki nagyobb fogyasztást tud magának megengedni. Ez a második fatka, tehát mi ezért mondjuk el, gyakorlatilag most már évtizedes idő horizonton a jegybankban, hogy versenyképesség, tehát a gazdaságnak a kínálati oldalát kell folyamatosan erősíteni. És talán megemlítenék egy harmadik faktort is, de több faktor van, az pedig a lakáspiac. Tehát az látszik a lakáspiacon, egyébként most is rövid távon, de hogyha mondjuk egy évtizedes időhorizonton nézem, hogy a lakásárak nagyon gyorsan emelkedtek Magyarországon, tehát itt is van azért egy ilyen inflációs vagy árszint jellegű kihívása a magyar gazdaságnak, ami úgy értelmesen azt jelenti, hogy aki lakásvásárlásban lesz érdekelt, mert mondjuk éppen egyetem után belép a munkaerőpiacra és saját lakást szeretne vásárolni.
Vagy be akar fektetni, mert
vagy
látja, hogy emelkedik.
Fektetni, annak a jövedelmek egyre nagyobb részét kell úgymond föláldoznia ahhoz, hogy a a lakáspiacon befektetéseket vagy vásárlásokat tudjon eszközölni. Ez megint egy olyan szelet, ami értelemszerűen először megtakarításokba megy át, hiszen ott kell az önerőt megképezni, majd pedig ugye az ingatlan piacon csapódik le. Tehát én azt gondolom, nagyon sok rétegű az, hogy strukturálisan miért van egy alacsony lakossági fogyasztási pozícióban a magyar gazdaság, de hogyha a rövid távú folyamatokat nézem, ott én azt gondolom, a ciklikus helyreállása a fogyasztásnak az abszolút a régiós mintázatoknak megfelelően zajlik.
24-re és 25-re milyen növekedési pályával számol a Magyar Nemzeti Bank?
Ugye a 24 tekintetében még van egy nagy bizonytalansági tényező, ugye ez a mezőgazdaságnak a kibocsátása, tehát ezért vagyok óvatosabb a tekintetben, hogy
milyen... Asszályban, kiszáradt az ország. Van, de volt egy jó évünk néhány éve, amikor a mezőgazdaság feldobta a növekedést.
Egy nagyon, igen, leegyszerűsített állítás, tehát volt egy jó évünk, amikor a megelőző évhez képest egy nagy ugrást láttunk, de hogyha egyébként historikusan nézzük, hogy ez a 2023-as év, akkor is valahogy átlagos termést hozott a több területen a magyar mezőgazdaság, de ugye akkor is a 2022-es év viszont annyira gyenge volt, hogy ahhoz képest ez egy nagy ugrás jelentett.
Most ugye a súlya pici a mezőgazdaság.
Igen, ugye 4-5% ágazatról beszélünk. Ugye, tehát de ez nagyon képes mozgatni a GDP adatokat is, tehát ezért vagyok óvatos a tekintetben, hogy ugye az idejében milyen növekedési pályával számoltunk. Hát mindenféleképpen azt gondolom azt a képünket, amit ugye a júniusi prognózisunkban képviseltünk, hogy való 2,5% körül lehet a gazdasági növekedés ütem az idejében, azt lefelé kell majd módosítanunk. Én azt gondolom, ez valahol inkább a 1,5% lehet egy reális kimenet az idei évre. A 2025-ös évet illetően még egyszer, ugye azt gondolom, a kulcskérdés az, hogy a külső piacainkon milyen változások zajlanak. Rövid távon nehéz azt látni a felmérések alapján, hogy itt egy gyors változás tud bekövetkezni, ami jó hír, hogy azért a szolgáltató szektorban, tehát az ilyen külső keresletnek kitelt szolgáltató piacokon, mint a turizmus, ott azért egy elég gyors javulás látszik, ami azt gondolom a következő években is kitarhat.
Bocsánat, de mennyire kockázatos a turizmus? Láttunk olyan évet, amikor egyik pillanatról a másikra megállt.
Hát de azért azt tegyük, hogy ez egy nagyon szélsőséges év volt, tehát ami ez gyakorlatilag a Covid éve volt, ami mondjuk egy elmúlt 100 évben néhány alkalommal bekövetkező egyedi esemény volt. Azért ezt tekintve azért a turizmusban azt gondolom a megatrend azért az, hogy egyre többen utaznak, egyre többen látogatnak meg gyönyörű helyeket, és hát ugye tipikusan Magyarország egy ilyen desztináció, tehát hogyha a híreknek a másik felét nézzük, ott már sokkal inkább az a probléma, hogy kezd túlcsordulni ez a pohár. És
akkor ez stabilra lehet venni, hogy ez működni fog.
Én azt gondolom, a megatrend azért az, hogy egyre többen fognak a globális turizmusba bekapcsolódni, tehát ugye egyrészt az ázsiai középosztályoknak a szélesedése is ezt okozza, másrésztről pedig a demográfia is azt okozza, hogy azért mondjam, idősebb korban már nyitottabbak vagyunk arra, hogy rövidebb, hosszabb utazásokat tegyünk hogyha van megtakarításunk. Úgyhogy én azt gondolom, a megatrend az lesz, hogy azért ezt támogatni fogja a magyar gazdaság növekedését. Összességében mi a legutóbbi prognózisunkban azt mondtuk a júniusban, hogy egy 4% közeli növekedés az elérhető 2025-ben. Azt gondolom, hogy azért a bejövő információk alapján valószínűleg ezt is majd lefelé kell módosítanunk. Ez valószínűleg inkább egy 3-3,5% közötti növekedés lehet a 2025-ös évre.
Milyen inflációs pályával számolnak 24-re és 25-re?
Igen, az inflációt illetően ott ugye a rövid távú pályát már említettem, tehát azért arra számítunk, hogy itt augusztus-szeptemberben még egészen bizonyosan az infláció vissza fog kerülni a tolerancia sávba, tehát ebben a 3-4%-os range-be. Ugye ezt követően az őszi hónapokban majd lehet egy pici fölfelé mozdulás, és ott azon az év végén ismét kikerülhet majd az infláció ebben a 2-4%-os tolerancia sávban, és ott van 4% fölött zárjuk majd az idejévet. Ugye a jövő évet illetően én azt gondolom, hogy ugye a júniusi prognózisunk az volt, hogy az éves átlagos infláció az valahol 3% körül stabilizálódhat az év közepétől. Ebben én egyelőre nagyon nagy új sztori elemeket nem látok, tehát én továbbra is azt gondolom, hogy ez a 3-3,5%-os inflációs pálya az a 2025-ös évben elérhető.
Több kormányzati tényező is beszélt arról, hogy az infláció csökkenés üteme, az nagyobb mértékű kamatcsökkentést is lehetővé tenne. Mi az az ütem, ami erre lehetőséget ad?
Hát itt ugye még egyszer, itt azt gondolom, azt kell vizsgálni, hogy az inflációs célunkat azt fenntartatóan elérjük-e vagy sem. Ez az első
tehát
kérdés.
Tehát a fenntarthatóság?
A másik kérdés pedig az, hogy az inflációnak az árnyéka, és ez a pszichológiai hatás, hogy ezek hogyan hatnak a magyar gazdaságra. A harmadik kérdés pedig az, hogy milyen nemzetközi közegben működünk. Ugye az úgynevezett reálkamatnak a kérdésköre, ami nagyon leegyszerűsítve, hogy a mondjuk az alapkamat és az éppen megfigyelt infláció közötti különbség, ugye ez, amit ilyen vitapontként nagyon sok hozzászóló föl szokott hozni. Ugye azt érdemes látni, hogy a világban a 2010-es évtizedhez képest ezen a téren óriási változás történt. Ugye a 2010-es évtizedben mindenki vígan tudta, mindenki stabilan tudta magát finanszírozni egy olyan állapotban is, ahol ezek a reálkamatok negatívak voltak. Tehát ahol a kamat környezet, az az infláció értéke alatt volt. Ehhez képest az ott egy új környezetet abszolút ez a 2020-as évtized, ahol a nagy jegybankok is ugye 1-2%-os pozitív reálkamat pálya mellett finanszírozzák és működtetik a gazdaságokat. Tehát azt jelenti, hogy a kamat szint az Amerikai Egyesült Államokban és az eurozónában is jelenleg az infláció fölött van. Körülbelül ugye egy ilyen 1,5-2 százalékponttal. Tehát én azt gondolom, ez egy, a feltörekvő piacok száma ez mindig egy potméter, amihez azon alkalmazkodnia kell a jegybanki döntéshozatal során. Úgyhogy ennek megfelelően kell azt gondolom azt is értékelni, hogy hogy a mi ugye reál kamat szintünk ugye ebben a közegben most a legutolsó adatok szerint 2,5 százalék körül van. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút illeszkedik abba a nemzetközi trendbe, amit még egyszer globálisan megfigyeltünk, tehát egy olyan időszakot élünk, ahol mindenki pozitív reálkamat mellett működteti a gazdaságát. A feltörekvő piacokon ez a 2,5 százalékos érték azon, tehát ennél lényegesen magasabb számokat is láthatunk feltörekvő piaci gazdaságokban. Még itt Európában is vannak egyébként, ahol ezek a két, ahol ennél magasabb reálkamat szint mellett működnek gazdaságok. Tehát még egyszer azt gondolom, hogy túlságosan a homloktérbe került ennek a reálkamat kérdésnek az értelmezése. Még egyszer a jelenlegi fogyasztási beruházási döntéseket, a bizalom, a kiszámíthatóság, a jövővel kapcsolatos értékítélet az, ami mozgatja, és nem az, hogy éppen a reálkamat az most 2,5 százalék, 2 százalék, vagy pedig 1,5 százalék, mert mondom, ezt alapvetően a gazdaságpszichológia körébe tartozó tényezők azok, amik meghatározóak.
Mennyire mozog együtt a térség, amikor a rövidített jegyzőkönyvben azt olvasom, hogy környező, szomszédos vagy hozzánk hasonló ország tud alapkamatot csökkenteni, akkor ők más környezetben mozognak, vagy a helyzetük más?
Értem szerint a trendeket, tehát a mozgás irányát illetően van egy erőteljes együttmozgás a régióban. A szinteket illetően vannak eltérések. Tehát értelemszerűen azok az országok, ahol az infláció alacsonyabb értéken van, tehát mondjuk ilyen például Csehországon, ahol sikerült már az év közepére elérni a 2 százalékos inflációs célt, náluk 2 százalék az infláció, és nem 3 százalék, mint Magyarországon, és mellette pedig a gazdaságnak a kockázati megítélése az egy duplás, ami ugye lényegesen jobb annál, mint amit a magyar gazdaság esetében látunk. Ott értelemszerűen ez a kamatcsökkentési pálya egy alacsonyabb szint mellett zajlik, tehát ők most már a 4 százalékot közelítik ebben a kamatban, de a reál kamatuk, tehát hogyha kivonom a alapkamatból az inflációt, ott is egy ilyen 2 százalék körüli értéket mutat. Tehát azért mondom, a reál kamatban elég sok hasonlóságot látunk. Ugye a nominális szintekben, tehát ugye az éppen 6,75 vagy 6,5, mint a román eset, vagy 5,75 százalékpont, mint a lengyel eset, ugye az okozhatja a differenciát, hogy maga az infláció egyrészt hol van, másrészt pedig, hogy a kockázati megítélése a gazdaságnak az milyen, és ugye azt látnunk kell, hogy azért a régióban olyan országokkal versenyzünk, mint a duplás minősítéssel bíró Csehország, ugye a szimplás minősítéssel bíró Lengyelország, és ugye a mi minősítésünk az pedig ugye a tripla B, tehát hogy nagyjából azt gondolom, ezeket azt kell látni, hogy amikor a globális piacok ilyen nagy hektikussággal működnek, ilyen nagy volatilitással működnek, akkor a kockázatnak van ára. És azt gondolom, ezeket az árak, ezt kell figyelembe venni a monetáris politikai döntéshozatalban is.
A forint árfolyamát mi mozgathatja a közeli jövőben?
Hát ugye értelemszerűen itt is azt gondolom, két nagy tényezőcsoportot érdemes azonosítani. Ugye az egyik az a globális pénzpiaci folyamatok, tehát ugye az látszik, hogy értelemszerűen, hogyha a nagy jegybankok esetében elindul, vagy ütemes lépésekkel zajlik majd ez a kamatcsökkentés, amit jelenleg ároznak a befektetők, tehát hogy mondjuk az amerikai jegybank esetében 3-4 kamatcsökkentést áraznak csak az idei év végéig, tehát az azt jelenti, hogy 75-100 bázispont alacsonyabb amerikai kamatszint alakulhat ki, és mondjuk 2-3 kamatcsökkentés az LKB esetében is még benne van az év végig zajló várakozásokban, az értelemszerűen azt jelentheti, hogy a feltörekvő piacok iránti kereslet vagy érdeklődés az növekedhet, hiszen a kamat a befektetők elkezdik keresni a magasabb kamatozású eszközöket, és a feltörekvő piacokon tipikusan ilyenek vannak, tehát azt mondom, ez egy faktor lehet, hogy ezt majd meglátjuk, hogy ezek ténylegesen realizálódnak. Azért vagyok ennyire óvatos, amikor azt mondom, hogy meglátjuk, hogy ténylegesen tudnak-e realizálódni, mert az elmúlt másfél év az arról szólt a világ pénzügyi piacain, hogy másfél-két havonta jöttek új és új narratívák a nagy jegybankok döntéseit illetően, tehát tavaly év végén már indultunk onnan, hogy 125-150 bázispontos kamatcsökkentés lesz az idén, tavasszal eljutottunk odáig, hogy semmi nem lesz az idén, tehát ezért csak azt szeretném mondani, hogy itt nagyon gyorsan változnak, és most is augusztusban történtek olyan események, amik aztán hirtelen már voltak olyan várakozások is, hogy most itt rendkívüli kamatcsökkentéseket kell majd a nagy jegybankoknak végrehajtani, tehát itt nagyon gyorsan változik a piac, de azt gondolom, hogyha realizálódnak azok a alapforgatókönyvek, amik most a befektetői gondolkodásban benne vannak, az fölértékelheti majd a feltörekvő piacok iránti vagy a feltörekvő piacon eszközölt befektetéseket, és ugye a másik tényező pedig az a mi házunk tája, tehát hogy a magyar gazdaságban milyen folyamatokat látunk. Itt alapvetően három tényezőt emelnék ki. Ugye egyrészt a külső egyenlegünk, tehát a folyófizetési mérleg pozíciónk, ahogy említettem, az első fél évben ez egy borzasztó pozitív tendencia volt, tehát majdnem 4 milliárd euró volt a többletünk a folyófizetési mérlegünkben, ami egy historikusan magas érték. Ugye egy nagy kérdés, hogy ez a második fél évben is hasonló pályán maradt, hiszen az azt jelenti, hogy az támogatja minden alkalommal ugye a devizapiacunkat. Amire nagyon figyelnek a befektetők, az a költségvetés pályának az alakulása. Itt én azt látom, hogy mi, mint monetáris tanács optimisták vagyunk, tehát azt látjuk, hogy elérhető a 4,5%-os cél, de az is látszik, hogy a befektetők oldalán van egy kivárás. Tehát ők azt mondják, hogy rendben, hiszem, ha látom, és akkor várjuk meg, nyugtával dicsérjük a napot. És ugye azt gondolom, a harmadik elem az pedig a gazdaság növekedésének, vagy a gazdaság helyreállásának az üteme lesz. Itt én a belső kereslet tekintetében azt gondolom, hogy egy fokozatos, folyamatos helyreállást fogunk látni, tehát én biztos vagyok, hogy bízom abban, hogy a lakossági fogyasztásban ez a helyreállás ez tovább fog folytatódni. A nagy kérdés az, hogy a külső piacainkon milyen dinamikák realizálódnak, ott azt gondolom azért még sok a kérdője.
De a lakosság az itthon fog fogyasztani, vagy külföldről fog rendelni? A kettő az nagyon nem ugyanaz.
Így van, ez nagyon nem ugyanaz, tehát itt is azon érdemes ketté választani az okokat, tehát hogy egyrészt van egy megatrend, tehát az gondolom az, hogy az online kereskedelem az ilyen mértékben előre tör a világban, az egy technológiai megatrend, ami a digitalizációhoz szorosan kapcsolódik, és gyakorlatilag hogy a Covid volt, vagy a Covid járvány volt az, ami ezt borzasztó módon fölgyorsította, tehát ilyen módon látszik az, hogy a fogyasztói attitűd az most sokkal nyitottabb az ilyen online vásárlások iránt. Ennek egyébként lehet egy jótékony hatása is, hiszen értelemszerűen ez a versenyt is erősíteni fogja majd a kereskedelmi ágazatban, és a nap végén, hogy azok a szereplők nem csak a kereskedelemben, hanem a beszállítói hálózatokban fognak talpon maradni, akik képesek lesznek versenyképes árakat ajánlani majd a fogyasztóknak, függetlenül attól, hogy a fizikai térbe vagy az online térbe vesszük meg. Tehát én azt gondolom, ennek lesz egy fegyelmező hatása majd.
De nem fogja kiirtani a kis piacokon működő honos kereskedőket a nagy piacokon működő nagy kereskedő árazási gyakorlata?
Én azt gondolom, hogy azért ezek nem, tehát hogy a fogyasztói réteget illetően nem teljesen átfedőek. Tehát én azt gondolom, aki kis piacokon vásárol, és mondjuk minden hétvégén a heti szertartásom része az, hogy piacon vásárolom meg a hétvégére a zöldség, gyümölcsöt, stb. De azért, mert nekem a fontos, hogy ott legyek, hogy magyar termékeket vegyek, tehát hogy azt gondolom, hogy az attitűdöm az nem az, tehát hogy aki a kis piacokon vásárolt, az attitűd az igazából nem az, hogy akkor nézzük, hogy mi a
jó, de én a kis nemzeti piacokon működő elektronikus kereskedőket. Nem fogja letarolni a hatalmas globális piacokon működő elektronikus kereskedő?
Ezt még szerintem korai. Ezt még azt mondom, korai meg megítélni. Bizonyosan a mérethatékonyságnak van egy nagyon fontos előnye e tekintetbe, de hát azt gondolom, meg kell nézni az elmúlt éveknek a tendenciát mondjuk a magyar piacon. Tehát, hogyha mondjuk sikeres online kereskedőket szeretnék mondani, most név nélkül, azért azok egy régiós hasonló méretű piacról érkeztek a magyar piacról, tehát nem csak nagy giga szereplők jelennek meg ezen a piacon, tehát ez egy új piac, aminek a felosztása azt gondolom még előttünk áll. Egy új piacoknál azt gondolom két hatás van, tehát egyrészt aki korábban jön, az nagyobb szeretet visz, másrésztről pedig értem szerint idő után a mérethatékonyság elkezd dolgozni, ezért mondom azt, hogy szerintem az egyenleget azért még nem lehet egyértelműen megvonni.
Van a jegybanknak statisztikája, én tudom, hogy van statisztikája a külföldi megtakarításokról, de ezeket a statisztikákat időnként a valóság módosítja. Egyre többet viszünk ki?
Igen, a tendenciák ugye ezt mutatják. Ugye talán érdemes egy mondat erejé kitérni, hogy mi azok annak, hogy ebben folyamatos revíziók vannak, hiszen itt ugyan statisztikákról beszélünk, amit ugye mi is külföldi adatbázisokból,
partnerektől adat, azt módosítani kell.
Szerzünk be, és tehát minél többet látunk, vagy új információs bázisokat tudunk föltérképezni, akkor ezek az adatokat módosítják. Az, hogy külföldön is megtakarítunk, én azt gondolom, hogy abszolút racionális döntési folyamatnak a része egyik oldalon. Mi az, amire gondolok? Tehát azon a befektetésekben talán az egyik legfontosabb, vagy az egyik legelső tanács, amit úgy mindenki hall, hogy a tojásokat ne tartja egy kosárba. És ilyen módon ugye minden megtakarít, igyekszik diverzifikálni azért a csúnya szóval ugye a portfóliót, hogy próbál olyan megtakarításokat tartani, amit nem csak egy eszközben, nem csak bankbetétben, vagy nem csak állampapírban tart, hanem tart részvényt, adott esetben vesz aranyat is, tehát hogy több eszközosztályt is használ a megtakarításainál, és ugye nem csak egy devizában tartja a megtakarításait, hanem tart euróban, tart dollárban, tehát ilyen módon is diverzifikálja a megtakarításait. Tehát azt gondolom, ez egy abszolút racionális része annak, hogy hazai megtakarítók külföldön is tartanak pénzt. Ugye ebben azért voltak egyedi történeti elemek is az elmúlt időszakban, tehát hogy megnézzük ezeket az idősorokat, ugye most körülbelül több mint 5000 milliárd forintot tartunk ilyen külföldi megtakarításokban, tehát amit külföldön is tartunk, hogyha azt nézzük, hogy mennyit tartunk külföldi eszközben, az egy még nagyobb szám, és nekem egyébként itt van igazából a kihívás, amit szerintem kezelni kell a magyar gazdaságpolitikának, hogy azt nézzük, hogy mennyit tartunk külföldi eszközben, az meg 10.000 milliárd forint van az fölött van az az érték, ami azt gondolom egy magas szám, és ugye ebben az értelemszerűen a háborúnak azért volt egy nagyon negatív hatása, tehát amikor 2022-ben elindult egy szomszédos országban egy háború, akkor arra úgy mindenki megrezzent, hogy a megtakarítások piaca az egy ilyen abszolút bizalmi üzletág, és hogyha a megtakarításokkal, illetően bármilyen új hír, döntés születik, arra mindenki, mindenki összerezzen, és ott látszik az adatokban is, hogy azért 2022-ben volt egy nagy ugrás ebben a megtakarításokban. Ugye az árójelben, talán emlékszünk rá, 2022. októberében egy elég erőteljes beavatkozást hajtott végre a jegybank, ugye azért, hogy az akkori devizapiaci, illetve a magyar pénzügyi piac stabilitását érő veszélyeket kezeljük. Abban egy nagyon fontos szempont volt az, hogy ott egy olyan hónapok zajlottak már, amikor igazából több megtakarítás ment külföldre, mint ami a forint eszközökben képződött. Tehát én azt gondolom, hogy ez részben a háborúnak is a következménye, de még egyszer, a megtakarítások piaca az egy bizalmi terület. Tehát ott minden olyan beavatkozás, ami a megtakarításokat érinti, ilyen-olyan módon állami szabályozás, különböző sapkák, tehát bármi beavatkozás, azok mindig a bizalmat is befolyásolják. Úgyhogy én ezért gondolom azt, hogy nagyon-nagyon óvatosan kell ezekkel bánni. Egy óriási értéke azt gondolom a magyar gazdaságnak az, hogy a magyar lakosság nettó pénzügyi vagyona, az több, mint a GDP 100%-a, 107-108%-a. Ez egy óriási szám, csak hogy képbe helyezzem a tisztelt hallgatókat is. A régió más ország, amely ez van 60-70% között van. Tehát ez azt jelenti, hogy mikor az éves magyar GDP az 200 milliárd euró körül van, tehát ez a 30%-os többlet, ami nálunk nettó pénzügyi vagyonban akkumulálódik, az ugye éves szinten az kb. 60 milliárd euró többlet finanszírozási lehetőséget tesz
lehetővé a magyar gazdaságba, és itt jön a nagy kérdés, hogy ezt hogyan használjuk. És én azt gondolom, hogy ez egy komoly lehetőség előretéve a magyar gazdaságban, hiszen hogyha sikerül ezeket a pénzeket becsatornálni a magyar gazdaságba, beruházások finanszírozása tekintetében, hogy az államfinanszírozás tekintetében egy nagyon komoly előrelépést tettünk az előző évtizedben, amit fönntartottunk a 2020-as évtizedben is, tehát szerintem állampapírja majdnem minden megtakarítónak most már van, tehát ott egy óriási előrelépést értünk el, de azt gondolom, vannak még ezen kívül is nagyon jó sztorik a magyar gazdaságban, csak egy példát mondjuk, tehát mondjuk a Bux Index, tehát a magyar tőzsde index, tehát aki a magyar tőzsdén fektetett be, az mondjuk 2023-as évben körülbelül 38-39%-os hozamot ért el, az idei évben az év elejétől mondjuk 20-20%-ot. Tehát, hogy e tekintetben a budapesti értéktőzs az egyik legjobban teljesítő tőzsdék közé tartozott az elmúlt másfél évben. Tehát vannak jó sztorik a magyar gazdaságban. Azt kell, hogy ezeket a sztorikat igenis megtakarítási oldalon is használjuk, és ne külföldi eszközökbe és ezen keresztül külföldi beruházási lehetőségeket finanszírozzuk. Ehhez viszont még egyszer azt gondolom, hogy a gazdaságpolitikának folyamatosan bizalmat kell építenie, és a megtakarítókat a forint megtakarítások felé, mondom, a bizalmon keresztül megnyernie.
Devizatartalékokkal kell a jegybanknak foglalkoznia olyan környezetben, amikor az uniós pénzek nem nagyon jönnek?
Hát azt gondolom, a devizatartalékkal minek? Devizatartalékokkal egy feltörekvő piacon működő gazdaságnak minden esetben foglalkoznia kell. Ezt szerintem nagyon jól megmutatták az elmúlt évnek a turbulencia és a Magyar Jegybank lépései is, tehát talán emlékszünk még arra, hogy 2022. októberében, amit már említettem, ugye a legnagyobb problémánk az volt, hogy hirtelen fölrobbantak a gázárak az európai piacokon, 200 euró fölé is lendült a jegyzés, és ugye nekünk, mint gázimportőr gazdaságként, ezt a számlát ki kellett fizetnünk.
Forintot, euróra kellett váltani.
Forintot, euróra kellett, és nagyon sok forintot kellett euróra váltanunk, ami értelemszerűen elkezdte leértékelni akkor az árfolyamot, amire aztán persze fölfigyeltek utána már a spekulatív döntéseket hozó befektetők is. Úgyhogy akkor ugye azt a döntést hoztuk, hogy a devizatartalékból finanszírozta akkor Magyarország, hát majdnem 6 hónapon keresztül, több mint 5 hónapon keresztül az energia beszerzéseit, tehát akkor a devizatartalékot arra használtuk, hogy kiegyenlítsük ezt a többlet devizaigényét az energia beszerzéseinek, ami aztán ugye láttuk, hogy sikeresen egyébként stabilizálta is a piacainkat, de visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy maga a világgazdasági közegnek a karaktere most olyan, hogy nagyon nehezen előrelátható mozgásokat látunk a piacon, tehát ilyenkor azon, tehát minden esetben figyelni kell a jegybankra, a devizatartalékra, ilyenkor még kifejezetten figyelni kell. Ugye ami a jó hír az az, hogy azért az elmúlt másfél évben jelentős mértékben növelte a Magyar Nemzeti Bank a devizatartalékait, ugye körülbelül egy másfél évvel ezelőtt való 35-36 milliárd körül volt a devizatartalékunk, ugye az elmúlt hónapokban ez már folyamatosan 47 milliárd euró körül áll, tehát azért jelentős előrelépést értünk el ezen a területen, de az is bizonyos, hogy itt folyamatosan erősíteni kell a pozíciónkat. Még egyszer, az évtizednek a karaktere az ilyen, hogy olyan sok hatásokkal szembesült a gazdaság, amit előzetesen elképzelni is nehéz, szerintem erről szólt az elmúlt 3-4 év, és akkor bizony számít az, hogy mennyi devizatartaléka van a jegybanknak, úgyhogy a mi célunk az az, hogy folyamatosan a befektetői elvárások fölött egy nagyon magas puffer tartva működtessük a tartalékkezelésünket.
Elindult az azonnali fizetési rendszer 2.0 változata. QR-kóddal lehet fizetni, ez elméleti lehetőség, vagy le van már fejlesztve az eladónál, meg a fogadónál is mindenhol?
Ez már egy abszolút gyakorlati lehetőség, tehát ugye amikor arra beszélünk, hogy elindult, akkor ez fizikailag meg is történt, tehát most már több mint 5000 kereskedőnél elérhető ez a fizetési lehetőség, és ugye a bankok is folyamatosan érnek oda a saját fejlesztéseikkel, hogy minden ügyfelük a mobilbanki applikáción keresztül ezeket a QR-kódos fizetési lehetőségeket fogja használni. Én egy óriási mérföldkőnek tartom azt, hogy ez a QR-kódos fizetési lehetőség elindult. Ugye miért? Azért, mert azt gondolom, hogy a pénzügyi innovációk az egyik legfontosabb formájói lesznek ennek az évtizednek, illetve előre tekintve a gazdaságok működésének, és ezen a területen, ami jó, hogy jól állunk. Tehát ugye 2020-ban a gyakorlatilag a COVID-válság kirobbanásával egy időpontban, ezt előzetesen nem tudtuk, de az élet az így hozta, indítottuk el március elején az azonnali fizetések rendszerét, ami akkor egy kuriózum volt nemzetközi szinten is, hogy azért, mert voltak azonnali fizetési rendszerek, de nem volt olyan rendszer, mint a magyar, ahol mindenkinek kötelező volt banki oldalon csatlakozni ehhez. És ugye azt látjuk, hogy azóta már több mint 700 millió tranzakció hajtott végre ez az azonnali fizetési rendszer, és a tranzakcióknak a 96%-a az 2 másodpercen belül teljes. Ugye ezt vittük tovább ezzel a QR-kódos fizetési lehetőséggel, ami ugye azt jelenti, hogy innentől kezdve gyakorlatilag egy QR-kódot fog generálni majd a fizetésnél, hogy a terminál, és ugye azt a mobil applikációnkon keresztül fogjuk tudni a mobiltelefonunkat adat tartva jóváhagyni. Ugye fontos a szó, hogy jóváhagy. Tehát ugye azt gondolom, ez azért egy, tehát három fontos eleme van ennek a fejlesztésnek, tehát 100%-ban hazai, tehát 100%-ban hazai szereplők vettek részt ebben a fejlesztési folyamatban.
Nem ugye, kering az adatunk a világban.
Tehát az adatunk az nem kering a világban máshol, ugye ezzel nagyon sok más európai ország is egyébként küzd, hogy egy olyan világban, ahol a geopolitika az egy fontos, hanem a legfontosabb tényezője vált, ugye mi történik az adottal, mint a legfontosabb nyersanyag.
Tehát sem Moszkvában, sem Washington, sem Pekingben nem fogják
ez az
látni,
ország
hogy mit vettem
ország határon belül maradnak ezek az adatok, abszolút biztonságos. Ugye a biztonságot azt érzem, hogyha például mondjuk most jelen pillanatban valakinek a bankkártyáját ellopják, és nem érzékel azon, hogy a bankkártyát ellopták, akkor azzal azért tudnak akár online térben, akár fizikai térben fizetési tranzakciókat végrehajtani, lehet, hogy kisebb összegbe, de tudnak. Ugye ezzel a technológiával viszont csak akkor lehet ugye fizetni, hogyha egy jóváhagyás történik az applikáción keresztül az ügyfél részéről. És a harmadik elem pedig az árazása abszolút verhetetlen, tehát mind az ügyfelek részéről, tehát a fogyasztók részéről ez egy teljesen ingyenes, tehát semmi illeték, sem díjak nem terhelik, hogy ez egy nagyon fontos döntés volt azon a kormány részéről, hogy ezt ilyen módon fogadták ugye az elmúlt időszakban az új döntéseket, és a kereskedő oldaláról pedig bizonyosan azt gondolom a bank, tehát értem szerint a kereskedőnek a bankjaikkal kell majd fölvenni a kapcsolatot, és egy bizonyosan lényegesen alacsonyabb díjtételben fognak majd tudni megállapodni, tehát az ő oldalukon egy alacsonyabb használati díj fog jelentkezni, és egy sokkal gyorsabb tranzakció, tehát mondjuk, hogy ha valaki péntek este vásárolt mondjuk kenyeret a pékségbe hazafelé menet, és kártyával fizetett, akkor ez egy nagyon gyakori eset volt, hogy ennek a fizetésnek az ellenértéke a kereskedő számláján volt, hogy csak kedden reggel jelent meg.
De most azonnal.
Ezzel a rendszer azonnal ott lesz a kereskedő számláján. Tehát még egyszer, biztonságos megoldás, lényegesen olcsóbb az ügyfelek részéről díjmentes, tehát nulla. Nincs rajta díjtétel, sem illeték, és 100%-ban hazai fejlesztés. Én azért gondolom, hogy ez az új fizetési lehetőség reményem szerint sikerre van ítélve.
De oszlatni fogja a készpénzes fizetés iránti vágyat. Különféle oldali politikusok mondják, hogy ők mindig csak készpénzzel fizetnek. Van, aki még törvényt is szeretne csinálni a készpénz használat alkotmányos jogáról.
Én azt gondolom, a készpénz iránti igény az, ami nagyon sokáig meg lesz a magyar gazdaságban. Én azért szoktam úgy fogalmazni, hogy amíg egyetlen olyan ügyfél, vagy egyetlen olyan magyar állampolgár van, aki a készpénzt szeretne használni, a készpénzfizetésnek a lehetőségét azt meg kell őrizni, és egyébként én azt látom, hogy azért ez a trend még olyan országban is, ahol egyébként a digitális fizetési lehetőségek azok nagyon előre haladtak, tehát tipikusan mondjuk ilyenek a skandináv országok, tehát én azt gondolom, ez a helyes megközelítés, viszont még egyszer a megatrend az meg az, ugye beszéltünk már online kereskedelemről, hogy az hogyan tör előre, hogy gyakorlatilag a gazdasági életnek egyre nagyobb szerete kerül át a digitális térbe. Na most, hogyha ez az állítás az igaz, már pedig igaz, hogy egyre nagyobb szerete kerül át az életünknek a digitális térbe, akkor egy digitális térben nem fogunk tudni csak készpénzzel fizetni, ezért kell folyamatosan fejlesztés alatt tartani a digitális fizetési megoldásokat, és értelemszerűen akkor jók ezek a digitális fejlesztések, amelyek egyszer biztonságosak, lényegesen olcsóbbak, mint az eddigi lehetőségek, és a geopolitika pedig felértékelt az adatbiztonságot, tehát hazai körben maradnak azok az adatok, amiket ezek a fizetések meggenerálnak.
Most már csak várjuk az attraktív applikációkat, ami azt jelenti, hogy egyszerű.
Én azt gondolom, így van, tehát értem szerint ez a bankoknak a feladata, hogy ezt megtegyék, de látva én azért a hétfői napon több banknak az applikációját is kipróbáltam, milyen módon, ez azt látom, hogy a bankok is nagyon nyitottak, és érdekeltek abban, hogy ez minél gyorsabban megjelenjen, mint fizetési lehetőség az összes hazai banknál.
Köszönöm a tájékoztatást, az elmúlt egy órában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt az Arena vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan.